Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Umbria és Toszkána határvidékére, Cortona város szomszédságába hívom a kedves hallgatókat, ahol egy nagyon érdekes ferences remetesség található, még Szent Ferenc alapította sok évszázada, a ferencesek kapucinus ága birtokolja ezt a helyet. Szó lesz arról, hogy mi is a szakálszárító, lévén a kapucinusok jellegzetes viselet kiegészítője, hogy általában szakálluk van. Szó lesz továbbá Szent Ferenc ide kapcsolódó két történetéről is, amely összefüggésben van a ferences világi rend megalakulásával. Aztán azt is próbáljuk tisztázni, hogy mi a különbség a minoriták, a kisebb testvérek és a kapucinusok között, vagyis a ferencesség férfi ágának három nagy vonulata között. Továbbá egy köntösről vagy habitusról is szó lesz, amellyel nagyon érdekes módon tett szívességet egy rászoruló szegény embernek Szent Ferenc. Varga kapisztrán atya, a kalauzunk. Nagyon szép helyre érkeztünk. Nem tudom pontosan milyen magasan vagyunk, de benne vagyunk a hegyek között. De egy kis városnyi remeteség a hegyoldalban. Kapisztrán atya habitusban ballag itt mellettem. Ferences testvérei lakják ezt a helyet.
Cselledi Cortonában vagyunk. Ez Cortonának a legrégebbi ferences helye, ha úgy tetszik. És ma kapucinus testvérek laknak itt ezen a gyönyörű helyen. Cortona egy umberváros volt egyébként, és etruszk uralom alá került, tehát valóban most is így a két tartománynak a határán található.
Umbria az umberekről van elnevezve.
Igen, így van. Ami nekünk érdekes, három hely van, ami ferences rendtörténeti szempontból érdekes. Ez a legrégebbi, a lecselle, vagyis hát a
cellák sokasága.
Így van. A másik az a Szent Ferenc templom, ami 1241-ben kezdett épülni, és Illés testvér rajza alapján. A harmadik pedig Cortonai Szent Margitnak a kegyhelye. Na most a hagyomány szerint Szent Ferenc először itt 1211-ben volt. És aztán többször járt itt, utoljára 1226 közepén töltött itt néhány napnyi pihenőt, amikor Szénából, már nagybetegen, visszavitette őt Illés testvér Assisibe. Nagyon érdekes egyébként a története és az első részek, vagy szóval a Szent Ferenchez köthető részek, történetek is vannak itt tulajdonképpen, amelyik ide kapcsolódnak. A Szent Ferencnek ezt a sok mozgását, hogy úgy mondjam, hogy ez sok helyen való megfordulását. Azért két dolog teszi érthetővé. Az egyik az, hogy szemben a monasztikus szerzetesekkel, ő nem monasztikus szerzetes volt.
Tehát nem egy helyhez kötődik az élete a ferences szerzetesnek, hanem több helyhez.
Tehát maga a közösség egy utonjáró közösség volt, és hát aztán ez a rész itt pont egy olyan hely, ami félúton van, vagyis ahol el lehetett kanyarodni Arezzo felé, tehát, és onnit is, vagy Arezzo és Firenze felé, tehát ez volt az egyik, amiatt Szent Ferenc itt gyakran megfordulhatott. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen föl lehet menni ugye Perugiából Alverna felé, tehát azokba az utakra. Tehát elég közel vagyunk itt a Trasomünzitónál, tehát azért ez neki meglehetősen otthoni vagy hazai terepnek számított. És hát így érthető, hogy miért találunk itt ennyi ferences emléket, ennyi Szent Ferenc emléket.
A domboldalba teraszosan helyezkednek el az épületek, és hát mint a kis, sok kis fecskefészek lenne a löszfalba bele ékelődve úgy sorakoznak a kis cellaablakok.
El tudják képzelni a hallgatók is egy mély völgybe, vagy egy völgynek a két oldalán, illetve egyik oldalán helyezkedik el maga a kolostor, és teljesen szabálytalan formájú, tehát nyilván
olyan, ahogy a hely adta.
Ahogy a hely engedte, és Szent Ferenc az ilyen helyeket azért szerette, mert szeretett elvonulni olyan helyre, ahol itt nagyon jó kilátás volt, tehát itt is a völgyből aztán csodaszép rálátás nyílik itt az alattunk lévő síkságra. Másrészt sziklák voltak, tehát elég vad helyek voltak, és aztán nem háborgatta senki. Na most hát pontosan ennek megfelelő a másik hely, amit a közelben van a Trasimonisitónak a Lago Maggiore nevezető helysége, vagy szigete, ahová kiment, a másik pedig ez tényleg távol van azért Cortonától, alkalmas volt.
Egy kis szerpentinen, maximum 30 kilométeres sebességgel lehetett jönni, egy olyan 10 kilométerre lehetünk Cortonától, nem
igen,
többre.
Igen, talán még annyira nem is vagyunk. És egy kapun át jövünk be ide a remeteség területére, és a völgynek az egyik oldalán az ahol, amit autóval meg lehet közelíteni, és egy nagy meredek szakadék következik. Alattunk egyébként, itt előttünk egy kereszt van, és a kereszt alatt egy gyönyörű virágos kert van, amit az itt élő kapunk.
Melynek kút a közepén. Hát itt kvadrumot nem tudtak csinálni, ez egy ilyen pótkvadrum.
Ez még nem is az, nem? Ez még nem az, mert a kolostor, majd három híd van, ami a kolostorhoz megy, és ezek egész egyszerűen, tehát ők erre látnak rá, tehát az ablakokból. Tehát, hogy egy ilyen értelemben egy szép kilátás, ezekből pici kis ablakokból. És ami érdekes, egyik évben, amikor itt voltunk, egy idős kapucinus testvér öntözgette ezeket a virágokat. Hát elég nehezen mozgott. És akkor aztán kérdezzük tőle, hogy bírja a testvére, azt mondja, hát már csak-csak, alig hogy. És hát akkor mégis miért csinálja? Azt mondja, azért, hogy akik ide jönnek, azok tudják, hogy nem közönséges helyre jönnek.
Nagyon-nagyon szép ez. Egyébként pont az jutott eszembe, amikor mondtad Kapisztrátja, hogy miért szerette az ilyen helyeket Szent Ferenc, és a motivumok között nem tudom, hogy eszébe jutott-e, de hát 800 év után is micsoda vonzereje van ezeknek a helyeknek, tehát ha nem is ez volt az első szempontja Szent Ferencnek, de gondolt ránk is.
Igen, szóval, hogy a modern ember számára, tehát Benedek pápa említi nagyon sokszor a Via Pulchritudinis, a szépség útját, ami Istenhöz vezető út. És hát a természet, mint út, Istenhöz vezető út, az szintén itt azért megragadható. Na most, hogy került ide maga Szent Ferenc, talán annyit tudunk, hogy itt valamikor egy Szent Mihály templomocska állt, egy régi festményen fönn is maradt ennek a képe, és lehet, hogy az is vonzotta őt ide, hogy ide jöjjön, és egész egyszerűen, hát ahogyan elment a Gargano hegyére, tehát Szent Mihály, és nagyon tényleg tisztelte az imádságaiban, nagyon sokszor meg is említi. Magának a kolostornak aztán az eredet, hát, tehát Szent Ferenc behúzódott valahova, ahogy szokott, valami egész egyszerű sziklahasadékba, vagy egyéb. Mégpedig ez a cella, meg ezek a cellák, mert általában soha nem egyedül jött, hanem ismerjük azért elég jól a forrásokból, hogy a ferences remeteség az úgy nézett ki, hogy 4, 3, 6 testvér, de nem több, és mindegyiknek különálló cellája volt. Ezek a cellák általában természetes anyagokból, tehát ágakból, kövekből voltak összerakva.
Mint kis fészkek.
Igen, de ami nagyon érdekes, még itt talán a most megtalált Celánói életrajz, a rövidebb életrajz kapcsán jegyzi meg, megtalálja, hogy ezek a leírások pontosan megfelelnek a 13. századi itáliai napszámosok
életkörülményeinek,
mezőgazdasági napszámosok életkörülmények. Idősebbek talán emlékezhetnek még, hogy régebben voltak például ilyen dinnyések, egy-egy faluból rajzottak ki, és akkor egy dinnyeföldet béreltek egy adott helyen, de nem volt a szállítás, és akkor ők ott dolgoztak, ott éltek. Tehát valami ilyesmit kell itt is elképzelni, hogy ezek a mezőgazdasági idénymunkások összeütöttek valahol egy kis kalibát, és lombokkal, tehát betakarták, tehát ágakból és lombokkal betakarták.
Enyhet adó kis
igen,
hajlék.
Eső itt ezen a vidéken akkor nem sok volt, hogyha volt, az jól esett inkább. Tehát, hogy így kell ezt elképzelni. Most az első komoly változás, az nagyon érdekes módon itt három remeteségnek van egy kicsit összekapcsolódó története. Alverna, Monte Casale, amíg említettem, hogy az a másik irányban van, tehát Alverna felé vezetőtön is ennek a cselédi Cortonának a története. És hát ahhoz meg kell említenünk a rendtörténetnek egy nagyon izgalmas szereplőjét, Cortonai Illés testvért, aki két ízben is volt generális a rendnek. Ahogyan egy nagy pletykás ferences krónikás Adam de Salimbene vagy Salimbene de Parma megjegyzi a krónikájában, Illés testvért csak így nevez, hogy az építő. Na most ez igaz olyan értelemben, hogy a Szent Ferenc Bazilika építése is rendi részről az ő nevéhez fűződik. Valószínűleg ő volt a pápa megbízottja is, de tehát 1230-ban Salimbene azt mondja, hogy hát szóval botránkozik rajta, hogy milyen kellemes, milyen szép, hogy a rendhöz nem illő kolostort épített már itt. Itt egyébként, ha megnézzük, ha kicsit kimegyünk az árnyékból, akkor látszik, hogy van egy olyan része a kolostornak, ami úgy nincs bele simulva, vagy nem simul bele tulajdonképpen az egész rendszerben. Onnét jönnek ki éppen látogatók, az a Szent Ferenc cellája ott lent, ahová bementek, és az érdekes még, hogy Illés testvér, amit épített, tehát nyilván oda még cellákat épített lentre, tehát az a sarok, meg a mellette lévő arra merőleges rész, amit ő épített. Látszik, hogy nagyon szépen megfaragott kövekből és a többi. Azután következtek azok a nagyobb ablakok, azok a közösségi helységek voltak, tehát refektórium, konyha, és a többi, a kápolna, az meg volt a Szent Mihály kápolna, és fölötte megint azok a pici ablakocskák megint jelzik a cellákat, tehát ahol voltak a testvérek. Úgyhogy ezen nagyon, nagyon azért megbotránkoztak.
Abban az időben ez egy
nagyon komoly épületnek számított, főleg a ferences rendben. Uh-huh. Na most hát tudjuk azt, hogy ez volt ez az idő egyébként, amikor változtak a rendnek az életkörülményei. Tehát ez is egy ilyen fajta változás volt. Voltak, akik ezt nem tudták elfogadni, voltak, akik ellenezték, voltak, akik azt mondták, hogy de igen. Szóval, na most erre nem is akarok kitérni. A későbbi történetéhez egyébként még annyit érdemes megemlítenünk, hogy ennek a kolostornak ilyen értelemben a hanyatlása, az megint csak Illés testvér nevéhez kötődik. Ugye Eliász Bombardone volt a hivatalos neve, de a rendben úgy Cortonai Illésként ismerik, és hát mondtam, itt meglátogatunk a városban, a Szent Ferenc templomot 1245-ben kezdi építetni, szintén ő. És ez, hogy már a városban épít, egy templomot, ez jelzi azt, hogy azt a folyamatot, amiről már más kapcsán is beszéltünk, hogy a testvérek bemennek a városba, és akkor ez így ilyen értelemben elveszíti a fontosságát, hiába Szent Ferenc alapította, vagy Szent Ferenc is megfordult. Eznek az emlékét persze megőrizték elég sokáig, de a város és a városi templom, és hát nyilván Illés testvér azért nem is építeti aztán ezt tovább, mert a városban építeti a hatalmas nagy Szent Ferenc templomot és a hozzá kapcsolódó kolostort. Na most, ami itt aztán egyfajta hanyatlást is jelent, és ez olyan fokra hág, hogy a spirituálisok, aztán később az úgynevezett fraticellik, tehát ez ilyen eretnekségbe hajló, a szegénységet rendkívüli módon hangoztató rendi, aztán később a rendtől elszakadt csoportnak a kezébe került maga a kolostor. És akkor abban az időben ez 1314-18 között volt, és aztán úgy el is veszítette a jelentőségét a rend számára, mégpedig azért ez több dolognak volt köszönhető, a 14. század a középkor alkonya, amikor kezdődött. A Pest is, azért az a száz éves háború, a nagy nyugati egyházszakadás a század végén tényleg egy hanyatlást hoz, és ebben az időben ezeknek a rendtől elszakadt, de a hit tisztaságában sem meggyőző képet mutató közösségnek a kezébe került, és a nevét is megváltoztatták, San Angelo alla Celle, tehát a hát a Szent Angyal, tehát nyilván Szent Mihály lesz, a Celláknál nevet kapta. Ez a helyzet egyébként 1537-ben szűnik meg, és mert akkor ide jönnek a kapucinus testvérek, akik mind a mai napig itt vannak, és akkor szépen elkezdik bővíteni tulajdonképpen a kolostort. Itt hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy három híd van, ami összeköti tulajdonképpen ezt az oldalt, ahová mi beérünk, és ami áthidalja azt a méretetlen szakadékot, ami a sziklákra épült kolostor, meg mi között.
Az egyik az, amin most állunk?
Igen, ez az egyik.
És ott lent látunk egy másik hidat?
Igen, de most hát azért ez egy olyan jelentős, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyik híd ezek közül azt a nevet viseli, hogy pont Barberini,
tehát igen. Pápát adó családról van elnevezve.
Így van, mert ebből a családból akkor Antonio Barberini, mint kapucinus novicius tartózkodott itt. Tehát a kapucinusok noviciát házzá alakították, és fönt az a nagyon hosszú rész, amit ott látunk.
A kicsi kis ablakokkal.
Kicsi kis ablakokkal, ami azt a jellegzetes kert, a teraszos kertrész, vagy sétányok alatt meghúzódó cellákat jelzi. Azok a noviciátnak az ablakai.
Közvetlenül a kis harang alatt sorakoznak
igen,
ezek.
Igen, igen. Igen, mert a harang alatti látható nagyobb ablak, ugye az tulajdonképpen itt gyengén láthatóan épület vége felé egy kereszt, az a templomnak, a templomocskának a bejárata, és ugye megvan annak a kereszt, és akkor hol van, ott van a szerzetesi kórus, tehát hogy abból a kolostor
tehát részben. Abban a vonalban helyezkedik el a templom az épületen belül, ahol aminek a végén a harang van? A szentély fölött lehet a harang nagyjából?
A szerzetesi kórus.
Kórus, értem. Igen. Mert kívülről abszolút nem látszik, hogy nem itt látszik. Egy templom lehet belül. Nem. Nyilván kápolna.
Igen, mert ezt utána megvál. Aztán a másik, a Ponte del Granduca, mégpedig ezt azért, mert a toszkán nagyherceg 1728-ban építette a testvéreknek, és végül egy harmadikat építettek a testvérek, az itt van velünk párhuzamosan.
Ott a híd.
Egyébként azt talán éppen oda autóval is be lehet menni. Tehát ezek azok, amik így hát egyébként érdekesek a számunkra. Majd bent talán Szent Ferenc cellájában elmondjuk igen. Azt is, hogy mik azok az események, amelyek Szent Ferenc életében ide kapcsolódtak.
Varga Kapisztrán atyával, Cselledi Kortonában vagyunk éppen.
Gyönyörű szép ez a virágos kert. Kis szigeteket alkotnak a szigetekből áll a kert, közte kavicsos ösvénykék, középen a kút. Lehet, hogy ugyanaz az öreg barát gondozza a kertet, mint akivel Kapisztrán atya régebben találkozott. Meredeken megyünk lefele. Éles kanyart kell venni a gyalogosnak, hogy irányba maradjon.
Arra a szintre, ami a kolostornak az alsó szintje, ahol a Szent Ferenc cellája is van, de még mindig a másik oldalon vagyunk, még nem keltünk át egyik hídon se. Rózsák, gyönyörű szőlő, vadszőlő van itt a falakon, aztán óriási levendula bokrok alattunk, olajfák, lent a patak
végében fűsz. Van az olajfáknak, itt vannak, ez a levendula, ugye?
Ez levendula. Igen.
És akkor ez a harmadik híd. Tehát láttunk, így egymás fölött van. Egy van lent, és melyik a Barberini híd?
Hát ez van legközelebb a bejárathoz, úgyhogy...
A bejárat szintjén vagyunk. Alattunk szakadékszerű völgykatlan.
A patakocskában van is egy kis víz, tehát szépen lehet látni. Azért itt meredeken zuhant alá.
Hát amikor alá nagy esőzés van, a hegyből itten ömlik le a víz valószínű, hát látszik ez is.
Hát mondhatni, hogy olyan, mint Karcseriben is, vagy a Szent Ferenc által szeretett helyeken, tehát gyönyörű, gyönyörű az egész, tehát tényleg egy abszolút vadregényes dolog. A fenti híd, az új híd, amit a testvérek építettek, az is vadszőlővel befutva. Most már itt fölöttünk van a kis haramtorony, amit az előbb említettél. És akkor...
És valami szent zene hallatszik ki most éppen a templom ajtón, illetve a kolostor ajtón.
Beérkeztünk ide a fő bejárathoz, ami tulajdonképpen a Szent Ferenc cellája melletti helység. Itt azért egy nagyon kellemes helyen van kialakítva egy ilyen önkiszolgáló kéttárbót. És akkor jobbra nyílik egy kis cella, egy lépcső, tulajdonképpen ott van bent Szent Ferencnek a cellája, aminek az előterében ez a kis kápolna van itt kialakítva. Az a kép, ez gyönyörű, szép festmény egyébként, aminek a másolata van ide kitéve, a 70-es években ellopták. De aztán megkerült, de az eredetit azt inkább fönt őrzik a rendházban, és hát amögött nyílik. Ezért ez egy tipikus dolog Szent Ferenctől is, hogy nagyon szeretett olyan helyeken, hogy az ő cellája meg egy kápolna. Tehát, vagy ahhoz valahogy közel. Nyilván a későbbi koroknak az áltatossága is benne van ebben, hogy a cellája helyén egy kápolnát emeltek. A cellának úgy kell elképzelni, egy igen régi fa ajtókon és fapazozatokon jöttünk le, föl is gerenda mennyezet fedi az egészet. És
hát egyik oldala a hegyoldala.
A hegyoldala szikla. Látszik, hogy le van vésve tulajdonképpen a szikla, arra van a fal rakva, és egy akkora olyan szélességű körülbelül, hogy egy oltár, meg két lóca itt a két oldalon elfér, és az oltár mellett jobb oldalon nyílik egy kis ajtó, ami Szent Ferencnek a cellája, tehát annak a helye.
Föllépünk a kicsi szentélybe, a szűzanya tartja a kis Jézust ezen a bizonyos képen, amely a másolat és a...
Na, ide benézünk, akkor itt látunk egy padot, vagy egy patkát, valószínűleg az út a fekhelye.
Ez a cella már.
Igen, egy kicsi térdeplőt találunk benne, az később van nyilván betéve, padlózva is szépen le van, van egy kicsi ablak kifelé, a völgy felé, és van aztán még két nagyon szép 16. 17. századi freskó itt bent.
Nagyon szűk a hely. Kis szoborfülkében van egy Szent Ferenc szobrocska, egy kis könyvszekrény, vagy pasztofórium.
Igen, hát ez
sekrestyeszekrény. Ez is egy kis ajtaja a záraskája, és leültünk itt a cellában.
Egy nagyon érdekes történet kapcsolódik ide Szent Ferenc életéből. Egy asszonynak megjövendőlte, hogy a férje meg fog javulni. És na majd talán olvassuk föl ezt a történetet, és akkor utána meglátjuk, hogy mi. A napokban, amikor Isten embere Cselledi Kortonába ment, egy vulusziánói nemesasszony, amint erről értesült, sietve eléje indult. Mivel azonban nagyon elpuhult és kényeskedő asszony volt, a hosszú úttól egészen kimerülten érkezett a szenthez. Kimerültségének és kapkodó lélegzetének láttán a szentatya megszánta őt, és ezzel a kérdéssel fordult hozzá. Mit kívánsz, úrnőm? Mire ő így felelt. Atyám, hogy áldj meg engem. Férjezett vagy, vagy hajadon? Kérdezte tovább a szent. Atyám, feleltem, az van férjem, egy nagyon kegyetlen ember, aki állandóan akadályoz engem Jézus Krisztus szolgálatában. És ez az én legnagyobb bánatom, mivel jó elhatározásomat, amelyet az Úr öntött belém, férjem akadékoskodása miatt nem tudom valóra váltani. Kérlek tehát, szentatyám, imádkozzál érte, hogy az isteni igazság végre alázza meg szívét. A szentatya csodálta a férfias erőt az asszonyban, és az érett gondolkodást a fiatal nőben. Szánakozó szívvel így szólt tehát hozzá. Menj csak nyugodtan, áldott lányom, és tudd meg, hogy férjedben rövid idő múlva nagy vigasztalásodat találod. És még hozzátette, mondd meg neki Isten és az én nevemben, hogy most van itt az üdvösség ideje, utána pedig jön az igazságtevés ideje. Az asszony miután a szent áldását vette, visszatért, otthon megkereste férjét, és átadta neki az üzenetet. Abban a pillanatban rászállott a Szentlélek, és új embert alakított a régiből. Egészen megváltozva, föltűnő szelídséggel így válaszolt neki. Úrnőm, szolgáljunk az Úrnak, és mentsük meg lelkünket itt a családi otthonban. Nekem úgy tűnik, felelte az asszony, hogy mindenek előtt megtartóztatásra van szükségünk, mint biztos lelki alapra, amelyre azután a többi erényeket is építhetjük. Nekem szintén az a véleményem, mint neked, válaszolta a férj. És ettől kezdve több éven át megtartóztatásban éltek, és a végén mindketten egy napon költöztek teljes megnyugvással jobb hazába. Szerencsés asszony, aki így az örök élet felé hajtotta férjét. Rajta csak ugyan betelt az apostol szava, a hitetlen férjet megszenteli felesége. De az ilyeneket a közmondás szerint manapság újainkon is meg tudnánk számlálni. Ez az egyik. Na most mi ennek a jelentősége, vagy miről van szó? Hát arról, hogy vannak, akik ezt a jelenetet úgy értelmezik, mint a világi rend, a harmadik rend megalapítása. Az a kifejezés, hogy otthon mentsük meg, az otthonunkban mentsük meg a lelkünket. Ez azt jelenti, hogy...
Nem kell Kolostorba vonulni feltétlenül mindenkinek ahhoz, hogy...
Így van. Ezt a perugiai legendában Szent Ferenc is mondja, hogy hát már olyan sokan akarták követni, mondták neki, hogy nem kell mindenkinek Kolostorba jönni, otthon is lehet üdvözülni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kor elképzelése szerint, akkor hát ha valaki üdvözülni akar, vagy Istennek szolgálni, akkor az Kolostorba kell, hogy lépjen. És Szent Ferenc itt azt mondja, nem kell ez. És az asszony megérti, és azt mondja, hogy hát akkor az legyen, hogy itthon, az ott, tehát a lakásunkban mentsük meg a lelkünk, és ez az egyik összetevő, ez egyik, amiből kialakul aztán Szent Ferenc világi rendje. Egy másik, ami ide tartozik, egy nagyon érdekes történet. Cselédi Kortonában Boldogságos Ferenc akkoriban új köpenyt hordott, amelyet a testvérek nem kis áldozattal szereztek számára, de odajött hozzá egy szegény ember, aki meghalt felesége és árván maradt családja miatt síránkozott. A szent ezt mondta neki, Isten szerelméért én kész vagyok neked adni ezt a köpenyt, de azzal a kikötéssel, hogy csak annak adod vissza, aki drágán megfizet érte. A testvérek rögtön odafutottak, hogy akadályozzák az ajándékozást, illetve visszavegyék a köpenyt. A szegény ember azonban biztatást merítve a szentatya tekintetéből kézzel körömmel védte a köpenyt, mint jogos tulajdonát. A testvérek utoljára is kénytelenek voltak visszavásárolni tőle a köpenyt, és ő a vételár felvétele után távozott. Tehát egy ilyen nagyon érdekes történet tulajdonképpen. Na hát, ezek az események, amelyek ide kötődnek, és hát tényleg Szent Ferenc többszöri jelenléte is, hát, hogy úgy mondjam, kedvessé teszi ezt a helyet.
Itt a kis előtérben, amin átjöttünk, ott a falon van egy ilyen fára festett alkotás. Nézzük meg, hogy mi lehet az. Szent Ferenc a stigmák megkapása után ott, mintha feküdne a földön, és nem tudom értelmezni. Közben itt van egy kis emléktárgy polcocska, és gyönyörű szép ferences motívumokat őrző kis kerámiák láthatók itt különböző színekben a Pax et Bonum jelszóval. Na, ezt kérdezem, hogy ez mi lehet?
Nem Szent Ferenc itt, hanem
az Úr Jézus?
Jézus iratása, igen. Így van. Tehát csak a Jézus csiratú, illetve hát az őt megkenni akaró asszonyok közé oda van festve Szent Ferenc is, mint aki Jézus szenvedése iránt részvétel
volt. A szűzanya ráharajol az a holt gyermekére, és Szent Ferenc pedig a kezét az egyik fogja. Kezét fogja a megváltónak.
Igen.
És talán Mária Magdolna pedig az Lajos edénnyel a kezében. Celle-i Cortonában vagyunk, ballagunk a Szent Ferenc cellájától lefele, a templom fele, ugye?
Igen, és hát ráadásul pont a most már a völgynek ugye a másik oldalán, ahol a bejárat felé, ahogy jöttünk, de ugyanígy látszik, hogy a sziklafalba van ragasztva itt minden lehetséges közlekedés. Beérünk lassanként egy ilyen kellemes kis szakálszárítóba. Tehát,
szakálszárítóba? Hát a kapucinusoknak van szakálluk azért?
Azért kell, igen. De így nevezik azt a fedett helyet, ahol oszlopok vannak. És...
De kik nevezik úgy? Ez egy ferences szó?
De, hát,
vagy egy néphisz?
Olvasd el, ahogy hívják például a Julianus barátot Kodolányitól, ott is ott van.
A szakálszárító?
Szakálszárító. Tehát tulajdonképpen ezeket a fedett szellős helyeket nevezik így, mert hát azért gondoljunk csak az itteni éghajlatra, ezek alapvetően szükségesek ahhoz, hogy hát, hogy úgy mondjam, meg lehessen lenni. Tehát, nem kell, tehát a levegő jár, és ugyanakkor árnyékot is ad.
Bizony,
tehát,
hogy ez esőtől is véd.
Itt már gyönyörűen lelátunk a túloldalra, alattunk éppen a sziklás patakmeder, szemben
olajfák.
Az első részen az
olajfák. Első terasz.
Első teraszon. Utána a különböző gyönyörű virágos teraszok következnek, az elsőn a már említett róla, rózsafák, vagy rózsabokrok, aztán egy vadszőlővel befutott, aztán a muskátlik és más évekön megint egy virágos terasz, aztán a ismét olajfák. Szóval nagyon meredeken, néhány méter szélességűek ezek a teraszok, nagyon meredeken helyezkednek el, és itt sűrűn követik egymást, alattunk pedig a jobbra a harmadik hidat látjuk. Nem tudom pontosan, melyik van, lehet, hogy ez a Gran Duca.
Tehát a nagy fejdelme. Toszkán nagy herceg.
Hídja. Igen. És azután itt képeket is látunk.
Most nagyon csendes, de komoly zarándoklatok jöhetnek ide, mert egy olyan fényképet mutat épp kapiszánatja, ahol százával érkeznek a zarándokok.
Igen, tudnék, ez a hely, ha jól emlékszem, ez már a Toszkán provinciához tartozik, és a Toszkán provinciának az egyik fontos helye, ugye Alverna, az a ferenceseké.
Az a kisebb testvéreké, tehát az OFM.
Igen, a kapucinusoké pedig Cselledi Cortona, illetve Monte Casale. Tehát őnekik ezek alapvető fontosságú helyek. Egyébként ez jól jelzi a kapucinus rendnek a lelkületét is, hogy remeteségekből indult el, és tulajdonképpen a városokban is az a különállóság, az a mérhetetlen egyszerűség, ami például ugye, ami gondoljunk csak például akár a bécsi, vagy a többi kapucinus templomra, ez mindvégig úgy jellegzetes maradt, és jellemző maradt rájuk. És itt lépcsőkön kell fölmennünk, a templomnak a teraszára tulajdonképpen, de a kertben is lehet egyébként alattunk sétálni, oda más úton lehet lemenni.
Érdekes, hogy a hazudók a kapucinus kriptába temetkeztek.
Hát nem véletlenül, mert hát ugye, ha megnézzük például a régi, na ez is egy valami remete cella volt egyébként.
Igen, itt fölértünk egy kis pihenőhelyre a hegyoldalba vájt lépcsőnél.
Hát ez most pihenőhely, de valami egészen más lehetett, mert itt van egy kis tűzhely, egy kis kémény kiárat, hogy úgy mondjam, és hát az ajtók is. Tehát ez,
és egy fatörzs. Ből kialakított Szent Ferenc szobrocska.
Két kismadárral itt a lábánál.
Famadárral, faszakállal.
Igen, hát tulajdonképpen ugye úgy néz ki, úgy kell elképzelni.
Tehát ez a kapucinus Szent Ferenc.
Egy deszka. A deszka szélén ott van valószínűleg ez egy tölgyfa. A deszka szélén ott van a kérge még a fának, és fölül aztán Szent Ferenc arca, az van szépen egy másik deszkával odatéve, és hát kifeste, lábánál pedig
két kis famadár.
Így van. Megyünk még tovább akkor fölfelé. Biztosan hallják a hallgatók is, hogy rengeteg madár van itt.
Nem csak famadarak vannak, hanem igaziak is.
Igaziak is. És most fölértünk ide a templomocska előtti térre.
Várjál, elolvasom ezt az olasz nyelvű táblát, Convento delle Celle, Fondato da San Francesco.
Tehát ezért 211-ben
alapította Szent Ferenc.
És hogy 1537 óta tartózkodnak itt a kapucinus testvérek. Előtte kőből kialakított padok, egy kőből kialakított asztal, mint ahol mi nálunk ezt fából szokták csinálni az ilyen turista helyeken. Hát egy izgalmas kis...
És több a kő, mint a fa.
Igen, igen, és nyilván ezért ez az olcsó. A templomnak két ajtaja van, és az egyik az éppen nyitva is van, de úgy néz ki, mintha ki akarna dőlni ez a külső ajtó.
Ez nem ma készült, ez lehet 380 éves ez az ajtó.
Lehetnek, igen. És akkor belépünk a templom. Bent a templomban egy nagyon kicsi templomot, egy kápolnát kell tulajdonképpen elképzelni. Jobb kéz felől, ahogy belépünk, akkor itt egy...
Nagy olajfestmény.
Nagy olajfestmény, gyalult és viaszolt tölgyfa, vagy olajfa, inkább tölgyfa oltár ez, ahogy a kapucinus templomokra ez jellemző. Cantelicei Szent Félixnek, a kapucinus rend első szentjének az oltára ez. Őt ábrázolja.
A Szent Ferenc családjához tartozó kapucinus rend.
Igen. Jó, de hát ők külön álló rendként definiálták magukat kezdeti óta, és hát a kapucinus rendnek az első szentje egy kis áldoztató rátszélű rekesztékkel van ez elválasztva a templom többi részétől. Ugyanolyan egyszerű padok, téglaburkolat, két fali fülkében Szent Ferenc és Szent Antal, és a falba bemélyeztet két kicsi gyóntatószék, két oldalt, és egy Egy villanyorgona is körülbelül ennyi az, ami elfér a szentélyig. 4-5 pad, ami hát, az egésznek a hossza.
A gyontatószékben nagyon karcsú hívek férnek
hát
bele.
Nem, hát, hogyha nagyobb aszkéz is gyakorol a pap is, meg a hívek is, és akkor itt aztán azt látjuk, hogy Szent Ferencnek.
Most már a szentélye, főoltárképét nézzük.
Főoltárképét ugyanolyan stílusban látjuk, és hogy Szent Ferencnek megjelenik Szűz Mária, keresztelő Szent János és még más szentek. Alatta itt a hagyomány szerint őriztek egy, most ezt nem látjuk, egy a templom restaurálásakor 900-as évek elején találtak egy éppen maradt kapucinus, fiatal kapucinus testvérnek a holttestét, és az volt ide téve. Hát most azt nem látjuk, de talán nem is baj. Mögötte pedig, ahogyan már kint is beszéltünk róla, hát van a szerzetesi kórus, és ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy az itáliai templomokban, a szerzetesi templomokban nagyon sokszor, hogy az főoltár mellett két ajtó nyílik a szerzetesi kórusra.
És nagyon érdekes, hogy a tabernákulum alatt, a főoltár menzája fölött van egy rés, ami egy kis ablak.
Igen, hát nem tudom pontosan, hogy ennek mi a funkció, nyilván nem csak ott van ablak egyébként, hanem az ajtók fölött is most egy Szent József, meg egy másik képet, nem tudom kivenni annak a szentnek a képét, látunk ott, hogy nagyon gyakran rács van, mégpedig azért, hogy tulajdonképpen a templommal való összeköttetését a szerzetesi kórusnak megadja, hogy ne legyen teljesen elfalazva, és hát az oltár is azért van ott, ahol van, mert ugye akkor az oltári szentség, az eukarisztia, az mind a két helyen ott van.
Kapucinusok, ferencesek. Mikortól beszélünk kapucinusokról? Ők a szakállas barátok. Lehet nem minden ferences szakállas, de minden kapucinus általában szakállas. Most már kevésbé, de régen szinte a habitusuk része volt.
Igen. Úgy kell elképzelni, hogy a kapucinus rend egy reform idején jött létre, illetve tehát a középkori nagy reformok, amik a 1517-ben értek véget, azzal, hogy az úgynevezett konventuálisokat, a mai minoritákat, akik nem vettek át, nem, az elődeik nyilván nem vettek át semmiféle reformot, és semmiféle, hogy úgy mondjam, engedményt már nem tettek az akkor kialakult életformájukból, nem léptek vissza egyfajta egyszerűségbe vagy szegénységbe, akkor 1517-ben tizedik Leó pápa, hogy úgy mondjam, megfosztotta a rendnek a vezetésétől. A rendvezetői általában közülük kerültek ki, és nagyon sok reform irányzat volt, ilyenek voltak például az obszervánsok, akikről Magyarország kapcsán hallottunk, de önálló reformmozgalmak alakultak ki Spanyolországban, több központtal, aztán Franciaországban hasonlóképpen, az északi francia flamand részeken Szent Koletta reformja és a többiek, és ezeket pedig egyesítette egyetlen egy rendé, és ez lett az Ordo Fratrum Minorum, hivatalos.
OFM,
és a rend vezetését átadta az ezekből a reformcsoportokból kialakított immár egységes rendnek. A minoriták pedig, vagyis a konventuálisok, akik OFM, konv, így rövidítik a nevüket, nem lettek tagjai ennek a rendnek, és tulajdonképpen szétvált így két ágra.
De még kapucinusokról nincs szó.
És hát abban az időben azért az életszentség keresése, az életszentség útjának a keresése, az nagyon komoly, aszketikus élettel és a többivel volt. Tehát, hogy így határozták meg, hogy ezt így kell elérni. És ahogy egyesítették 1517-ben ezeket a rendi ágakat, akkor azután is keletkeztek újabb és újabb reformok ezen belül is. Most nem tudnám hirtelen megmondani, hogy ezek adott esetben mit jelentenek, és így keletkezett aztán 1528-ban, ha jól emlékszem, több reformmozgalom is. Ezeknek az egyike aztán a kapucinus, akik végül is 1568-tól lesznek önálló rend. A kapucinus rendnek az a sajátossága, hogy ők nem törekedtek arra, hogy megreformálják a rend egészét, mint ahogy például az obszervánsok eredetileg abból indultak ki. Tehát ők nem, tehát az obszervánsok nem akartak különálló rendet, hanem a rend egészét akarták, hogy úgy mondjam, visszább, közelebb hozni a rend eredeti célkitűzéshez. A kapucinusoknál ilyesmit nem találunk, ők egyszerűen élni akarták az életüket úgy, ahogy élik, és hát ilyen remeteségekből indult ki ez a
kapucinus. Ahol most vagyunk, volt,
ahol most is vagyunk.
Cselledi Kortona.
Cselledi Kortonában.
Az nagyon érdekes egyébként, hát véletlen egybeesés, de hát reformokról beszélünk, és 1517 az az évszám, amikor, ahogy mondtad, tizedik Leó ezt a reformot szentesíti.
Igen.
És 1517 az, amikor Luther egy másfajta reformot útnak indít, amelynek az 500. évfordulóját éljük most. Tehát ennek is 500. évfordulója van, bizony. De emellett most úgy elsikkadt a ferences évforduló ebbe a nagy évfordulóba.
Jó, igen, tehát...
De nincs igazán köze egymáshoz, de érintőlegesen van köze, mert rengeteg ferences lett protestáns prédikátor.
Én nem ebben látnám a gyökereket, hanem abban, hogy az egyháznak az a helyzete, az az állapota, ami a már említett hanyatló korban, a középkor alkonyában, hát volt tapasztalható, egy bizonyos eldurvulás, egy... a világi hatalomnak a nagyon erős jelenléte az egyházi életben. Hát mit tudom én, gondoljunk csak arra, hogy Mátyás korában két olyan esztergomi érsek volt, aki gyermekkorú volt.
Hát, igen, Esztei Hippolit 4 éves volt, amikor az esztergomi széket megkapta. Igen, szerencsére Bakóc aztán valahogy kitúrta onnan.
Igen, de hát volt elődje is, tehát Mátyás királyt azért nem az esztergomi érsek koronázta meg, mert egy gyermek érsek volt, és azt mondják,
nem érte föl a fejét.
Mégse ő koronázza meg, főleg, hogyha nem is volt pappá szentelve még. Na most, tehát, hogy az egyháznak a megújulását azért azt... Szóval nem választható el az egyház megújulása a különböző szerzetes rendek obszervanciáitól és obszerváns mozgalmaitól is, mert mi itt most a ferences obszervanciáról beszélünk, de ugyanúgy voltak reformmozgalmak, obszerváns mozgalmak más szerzetes rendek életében is, és mindig jól lehet látni azt, hogy az egyház megújulására, hát kik akik leginkább érzékenyek, hát nyilván akik az elkötelezettek.
Akik eletették az életüket.
Igen. És hát ők akarják aztán megújítani az életüket. Ez egyben az egyház megújítása is mindig. Tehát a gyökerek azok azonosak, csak megvolt egy ilyen válasz is, hogy úgy mondjam a rendemből, meg voltak másfajta válaszok is. Voltak aztán a rendemből, akik ezzel elégedettek voltak, és olyanok is voltak, akik nem voltak elégedettek ezzel.
Tehát... Ez viszi előre a történet, hogy vannak mindig elégedettek is, és elégedetlenek is, és a kettő dialektikus egysége a...
Igen, már amennyire aztán ez dialektikusan valósult meg a későbbiekben.
Itt van a napi rendje a remeteségnek, a csellei remeteségnek. Reggel 6:30 laudes meditáció, elmélkedés, 7:30-kor szedmise, 12 órakor a napközi imaóra, 12:30-kor ebédelnek a barátok, 15:30-kor rózsafűzér, 18:30-kor vesperás és szentségimádás, 19:45-kor pedig vacsora. Ez a hétköznapi menetrend. Vasárnap 7:15-kor kezdődik a napjuk a reggeli imádsággal, laudessel, 10:30-kor szentmise, 12:30-kor ebéd, 17 órakor megint van egy szentmise idejövő zarándokok számára, aztán vesperás és vacsora. Thank you.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Cselledi Cortonában, Umbria és Toszkána határvidékén egy kapucinus kolostorban jártunk, amelyet Szent Ferenc alapított. Varga Kapisztrán atya volt a kalauzunk. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.